Vippáholy! Minden vasárnap délután 5 és 6 között jön a 90.9 Jazzy heti sportmagazinja. Benne a hazai sportélet kulisszatitkaival. Minden, ami a hírek, az eredmények, a sikerek és a kudarcok mögött van. Világhírű sportolók, nagynevű edzők és sportvezetők a Vippáholyban. Itt a 90.9 Jazzy műsorán. A játékvezető Mogyorósi Péter.
Aki nagyon kellemes vasárnap délután kíván, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Hölgyeim és Uraim, kevesen örültek annyira látványosan és szenvedélyesen olimpiai ezüstérmüknek, mint az a fiatalember Tokióban, aki világ és Európa bajnoki aranya után nyilván a japán fővárosba is a legfényesebb medálért utazott. Arról ugyan nüanszokkal, de lemaradt. Viszont ettől még a világ egyik legboldogabb embere volt a célba érésnél. Bere Zsombor klasszis vitorlázó a vendégem ma itt a Vippáholyban, aki túlszárnyalva Detre Zsolt és Detre Szabolcs 1980-as bronzérmét, a magyar vitorlásport legjobb olimpiai eredményét érte el most Tokióban. Szervusz Zsombor, hallasz-e?
Hallak, tisztán, szervusz.
Köszönöm még egyszer, hogy szóba állsz velem itt a Vippáholyban. Kezdjük a befutóval, amely után fél órával azt nyilatkoztad a televízióban, hogy talán ez volt életedben a legszebb pillanat. Most is így érzed?
Teljes mértékben, igen. Azóta nem változott sem.
Az utolsó pillanatig szorongattad a végül aranyérmes angolt. Sokan ilyenkor csalódottak, szomorúak. Velük ellentétben te örömödben kis túlzással a vízbe rántottad a legnagyobb riválisodat a célbeérést követően. Annyira örültél.
Hát igen, ebben elég sok év munkája van, és én éremérmentem az olimpiára, és megkaptam, amire elmentem, úgyhogy ezért voltam ennyire boldog.
Ad abszurdum, teljesen mindegy volt, hogy milyen színű az az érem?
Teljes mértékben. Régen voltak ilyen problémáim, hogy kitűztem egy célt, elérted, de mindig többet akar az ember.
Nincs ezzel
hál'
baj.
Hál' Istennek az utóbbi egy évben sikerült ezt a célkitűzést és az eredmény elérést jó helyre, jó magaslatokba raknom, és én is abszolút elégedett vagyok.
Azt mondtad az imént, hogy rengeteg munka van ebben, evidens módon. Most vagy kijavítasz, vagy egyetértesz velem. Én azt gondolom, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, nagyon sokat olvastam rólad, hogy ennek az olimpiai ezüstnek a története valahol 2016-ban Rióban kezdődik. Az a harmadik olimpiád volt, ugye? Az első finnben már, hogy Findingiben. Az első 6 futam pekjei sikerei után a harmadik helyről vártad a pihenőnap utáni folytatást. Aztán a 2 nap alatt gyorsan lebonyolított maradék futamok után még az éremfutamba sem kerülve 12. lettél. De az elmúlt 5 éved megmutatta, hogy milyen keményen feldolgoztad ezt, és a javadra fordítottad a tanulságokat, mondjuk így. Egyetértesz?
Teljes mértékben. Igen, ott volt az első pillanat, amikor tényleg olyan helyzetben voltam, hogy fizikailag már képes voltam rá, de fejben még egy picit sem voltam kész a feladatra, és ott akkor elég komoly gátakat sikerült áttörni, hogy ezt az eredményt most elérhettük.
Ezt hogy kell, hogy értsük, hogy nem voltál kész a feladatra?
Hát, ahogy mondtam, tehát fizikailag meg volt minden adottságom hozzá. Ellenben még nem nőttem föl magához a feladathoz, hisz azért egy ilyen olimpia, akárhogy is nézzük, egy hatalmas nyomás, főleg ebben a sportágban, ami az olimpiára van kihegyezve. Uh-huh. Tehát nagyon jók ezek a köztes versenyek, világbajnokság, Európa-bajnokság, ami igazán jól hangzik, de alapvetően mindenki az olimpiára készül és arra erősít.
Puskáztam egy Vitorlán szakmagazin készített veled szakmai interjút, és abban olvastam azt, hogy elég jól jött Scottnak, ugye a végső győztes angolnak, hogy az első napi 2 futam után nyílt tengerről fújóra fordult a szél, figyelsz, milyen szakszavakat tudok. Megfrissült és hullámokat hozott. Nem volt szerencséd, és az a végső másfél hajóhoz, amennyi az aranyhoz hiányzott, ebben bőven benne volt szakmailag, ez így helytálló?
Hát mondjuk. Mondjuk, a kifejezés nagyon jó. Igen, valóban tengerről fújó és hullámokat hozó szerint volt, de hát alapvetően egy zseniális vitorlázó. Tehát ezt nem szabad egy pillanatra se elfelejteni, hogy azért ő 4 világbajnokságot nyert, zsinórba és olimpiát, de ez egy pillanatra nem tántorította engem attól, hogy már azért többször bebizonyítottam, hogy meg tudom verni, hogyha az én hetem van. de ez azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból az ő hete volt sokkal, úgy látom, hogy sokkal jobb háttere volt, és gyakorlatilag nem hibázott. Tehát fantasztikusan vitalázott, olyan, mint hogyha könyvből olvasta volna, hogy merre kell menni a pályán, és mindig ott volt, ahol lennie kellett, és ahol jó volt, úgyhogy így nehéz volt felvenni vele ebből a szempontból a versenyt.
Megütött a fülem, azt mondtad, hogy sokkal jobb volt a háttere. A briteknek és persze még jó pár nemzetnek hatalmasak a lehetőségeik vitorlázásban. Az a háttér, amivel ők készülhetnek, összesen hasonlítható a te lehetőségeiddel, még a rengetegen támogatta kis szívvel, lélekkel, és ez meg is mutatkozott a britek mostani olimpiai szereplésén, pontosabban a mostani is, hiszen hosszú-hosszú évek óta azért rájuk mondhatjuk, hogy vitorlás nemzet.
Így van, így van. Tehát elég nagy tradíciójuk van, és nem jön az első olimpiai bajnokunk, és nem is az utolsó. Úgyhogy igen, hát alapvetően egy tengeri nemzet, és gyakorlatilag az olimpián ez a húzó sportágok a vitorlázás. Tehát, mint nálunk az úszás, az nekik olyan, pont olyan, mint nálunk a vitorlázás, úgyhogy ebből a szempontból hatalmas tudástáruk van, de ettől függetlenül itt Magyarországon is elérhetőek, és hál' Istennek tényleg olyan csapatot tudtam összeállítani magam mögé, meg olyan emberekkel találkoztam, amivel igenis néhány ponton talán erősebbek is voltunk, mint ő.
Ugyanakkor, ha ezt a handicapet vesszük, most oldaladról, nézetedből handicapet vesszük figyelembe, akkor béna hasonlattal ez a te olimpiai ezüstérmed, ez olyan, mintha mondjuk hasamra ütök alpesi síben hozná haza egy magyar a téli olimpia mondjuk ezüstérmét? Nagyon, nagyon béna a hasonlatom?
Egyáltalán nem, tehát nagyon közel áll a kettő, mivel nekik is ugye azért Magyarországon nincs lehetőségük azt a sportágat űzni, így nekem is, tehát gyakorlatilag a 99%-át a felkészülésemnek tengeren bonyolítom, tehát nekem is el kell utaznom Magyarországról, hogy tisztességgel fel tudjak készülni egy ilyen világversenyre, és ugyan a helyzet náluk is, úgyhogy igen, jó hasonlat.
Innen folytatjuk, Berett Zsombor, olimpiai ezüstérmes vitorlázó a vendégem itt ma a Vippáholyban, a zene után belejövök vissza.
Vippáholy, minden ami sport, itt a 90.9 Jazzin.
Benne pedig mai vendégem, tokiói ezüstérmes vitorlázónk, Berett Zsombor. Zsombor, állítólag te 12 évesen ültél életedben először vitorláshajóban, méghozzá egy agárdi táborban. Az első találkozás olyan jól sikerült, ezt írja az almanak, hogy megnyerted a tábori versenyt, így meghívást kaptál a következő évre is. Mondhatjuk, hogy akkor is ott pecsételődött meg a sorsod az agárdi kikötőben, már ami vitorlázást illeti?
Ez egyértelmű, igen.
De hogy kerültél egyáltalán oda? Tehát honnan jött képben állad a vitorla?
Hát alapvetően az egész családom azért vízközelhez volt, tehát Gárdonyban volt nyaralunk, nagyszüleimnek édesapám is vitorlázott, a nővérem evezett, illetve a bátyám is vitorlázott, de ennek ellenére egy pillanatra sem volt nyomás, hogy én vitorlázzak. Igazából szerettem a vízpart mellett lenni, és mondták, hogy próbáljam ki.
Ha már édesapádat említed, szintén olvastam, hogy neki nagyon sokat köszönhetsz sportág kapcsán is.
Hát igen, alapvetően minden ember a szüleinek köszönheti a legtöbbet, majdnem csak. De igen, tehát mondom, az elején tényleg horgászatról szólt az egész, és inkább pecázni jártunk ide, amikor elkezdtem vitorlázni, akkor ő elég sok helyre elkísért, és ott a Gárdon is az elején, első években tanítgatott.
Ha már szóba kerültek a szüleid, egyszer azt nyilatkoztad, hogy ez a sport óriási anyagi terheket ró azokra, akik űzik. Esetemben, mondtad te, a családom számára nem volt pénzem az elején, és volt egy pillanat, amikor úgy határoztam, hogy többet nem kérek pénzt erre a szüleimtől. Így volt ez tényleg?
Ez pontosan így történt, igen. Én úgy gondoltam, hogy ha ezt a vitorlázás közelébe szeretnék maradni, akkor megpróbálom magamnak megteremteni, és egy pillanatban el is engedtem ezt az egész vitorlázást, és hajóépítőként kezdtem el dolgozni, mint azából csak a vitorlázás érdekelt. Úgyhogy, de hál' Istennek a szüleim meg a családom támogatásával el tudtam menni egy világbajnokságra, ahol megfutottam az első olimpiai szintet, és onnan változott meg az életem.
Ez 2007, ha jól sejtem?
Ez 2008-ban, 2007-ben dolgoztam, és 2008 februárjában volt ez a verseny.
Aha, és akkor ezzel kvalifikáltad, ahogy mondod magad, a pekingi olimpiára, ugye?
Így van.
És ott, ha és amennyiben jók az emlékeim, 29. lettél, ez volt az első olimpiád.
Pontosan, hát utolsó helyen kvalifikáltam az olimpiára. 43-an indultunk akkor, és ahhoz képest az alatt a röpke fél év alatt egy eléggé jól feljöttem, hogy 29-ig tudtam lenni, úgyhogy igen.
De nyugodtan mondhatjuk, hogy az elkövetkezendő években lineális volt a fejlődés esetedben, mert hogy egyre jobb eredményeket produkáltál. 2009 Melbourne a világkupán az éremfutamot megnyerve a 6. helyen végeztél, és kijutottál a 2012-es londoni olimpiára is, ahol szintén előreléptél, ugye a pekingi 29. helyen szemben, itt már 21. helyet szerezted meg.
Így van, hát nem ez volt a célom alapvetően, hogy 21. legyek. Az első 15-be vártam magamat, és ez viszonylag egy reális célkitűzés volt. De akkor jött el a pillanat, hogy be kellett látnunk, hogy nem feltétlenül ez a hajóosztály való nekem.
Na pont erre akartam rákérdezni, mert hogy London után volt, hogy hajóosztályt váltottál, és Findingiben kezdtél versenyezni, és a szakemberek, a hozzáértők azt mondják, hogy ez sokkal jobban passzolt, ugye te majdnem 2 méter közel 100 kilós fiatalember vagy, tehát sokkal jobban passzol hozzád. Ez így van, a Findingi?
Így van, hát azt kell tudni, hogy igen, 196 centi vagyok, és az előző hajóosztályomban 82 kiló volt a versenysúlyom. Aha. Úgyhogy az egy nagyon komoly meló volt, hogy ott tudjam tartani magamat olyan alacsony testsúlyon, és sajnos ennek megvoltak a negatív oldalai, hisz gyakorlatilag nem volt rajtam zsír, nem volt tartalékom. De így van ebben az új hajóosztályban, a Findingében már a versenysúlyom most, ami például az olimpián volt, az 97 kiló volt. Úgyhogy igen, sokkal jobban érzem magam a bőrömben, meg a hajóosztály maga is sokkal jobban passzol hozzá.
Akkor is ezt mondod, ha tudjuk a híradásokból, hogy ez volt az utolsó olimpiai verseny a Findinginek?
Abszolút. Abszolút. Én mindig finnes leszek egész életemben, és ennél jobb dolog nem történhetett velem.
London után gyakorlatilag barokos túlzáson mondhatjuk, hogy elköltöztél Spanyolországba, de jure Valenciába tetted át a székhelyet. Mit csináltál ott?
Hát ott egy nagyon jó edzőcsapat volt, hasonló srácokkal volt tele, mint én, hogy az országából egyedülűző ilyen szinten ezt a hajóosztályt és ezt a sportot. És ez egy nagyon jó bázis volt, ahol nagyon sokat tanultunk egymástól, és vittük egymást előre.
Aha. Berett Zsombor, Tokió ezüstérmes vitorlázója a vendégem itt a VIP Páholyban. A zene után belefolytatjuk.
VIP Páholy. Minden, ami sport. Itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Mogyorósi Péter.
Vendégem pedig a tokiói olimpia ezüstérmes vitorlázója, Berett Zsombor, akivel beszélgettünk az előző etapban arról, hogy első olimpiáján 2008-ban Pekingben 29. a 2012-es londoni 21. helyen ért célba, tehát az ötkarikás játékokon. Ugorjunk 2016-ra. Rióba azzal a nem titkolt céllal érkeztél, Zsombort, hogy pontszerzőként végez, az az első 6 hely elérését tűzted ki magad elé, de óriási csalódás után térhettél csak haza Brazíliából. Rióban úgy nyertél meg egy futamot, hogy korábban indultál, de ezt csak akkor tudtad meg, amikor le kellett volna dudálni a versenyt, de ez nem történt meg, és sokak szerint ez a közjáték vitt el az olimpiai érmedet. Mennyire viselt meg?
Hát alapvetően nem jó érzés, igen, amikor befutsz elsőnek, és nem szól a duda, az elsőnek szokták a dudát megszólítani, és akkor tudod, hogy befutott az első ember, hát ez nálam nem szólalt meg, a mögöttem lévőn szólalt meg a duda, és akkor tudtam, hogy korai rajtos voltam, hát ez nem egy jó pillanat, azt kell, hogy mondjam.
Aztán az elkövetkezendő 1-2-3 év sem volt feltétlenül az, mert hogy 2017-ben járunk, az Európa-bajnokságon egy műszaki hiba vette el tőled az aranyérmet, az élen vitorlázó szakadt el, a vitorla felhúzó kötele az éremfutamban. A Balatonfölvári világbajnokságon 5. helyen végeztél, aztán 2018-ban egy edzésnap végén bicikli balesetben eltörted az ujjad, így hónapokig nem ülhettél hajóba. Ennek ellenére Aarhusban felértél a csúcsra, ugyanis világbajnoki címet szereztél, ami egyben olimpiai indulási jogot is jelentett. Te lettél az első magyar, aki aktív olimpiai hajóosztályban tudtál világbajnoki címet szerezni. Azért az nem semmi.
Hát igen, fantasztikus története van a vitorlázásomnak, és Minden nap visszagondolok, nem minden nap gondolom, amikor visszagondolok rá, hogy mennyi dolog történt velem, és mégis itt vagyok. Talán ez adta nekem folyamatosan az erőt, és sose volt könnyű az utam, amit jártam, de én egyszer se adtam föl.
És aztán ugye jön 2019, Athénban rendezett Európa-bajnokságon ezüstérmes lettél, augusztusban az Enosimában megrendezett elolimpiát megnyerted, de később jött a hír, hogy a hajóosztályod küzdelmeit törlik az olimpiai programból, így pontosan tudtad, hogy egyetlen dobásod maradt olimpiai érmet szerezni a tokiói játékokon.
Így van, így is úgyis egy dobásom maradt, mert útközben én családot alapítottam, és ezt már az olimpia előtt eldöntöttem, hogy ez lesz az utolsó olimpián, amire el fogok indulni, és hogy ebből a szempontból nem volt nyomás rajtam, hogy nem lesz többet az olimpián, ez a többieknek rossz, a fiataloknak, de igen.
Aztán jön 2019 decemberében bronzérmet szerzel a Melbourne-i világbajnokságon, majd gőzerővel készülsz az olimpiára, sok társaddal egyetemben, egészen addig, míg hivatalossá nem vált a halasztás a koronavírus miatt.
Hát igen. Na hát ez talán ez volt az egyik legnagyobb fordulópont, mert eddig az összes olimpián úgy álltam oda, hogy de jó lenne, hogyha még egy hónapot készülhettem volna, hogy jobb legyek. Itt még gyakorlatilag visszaszámoltam a napokat, hogy legyen már olimpia és versenyezni akarok. Úgyhogy ez az egy évnek talán én örültem a legkevésbé.
De volt olyan momentum, ad abszurdum, amikor azt mondtad, hogy tudván, hogy halasztják az olimpiát, hogy na nem, akkor inkább elengeded a sztorit?
Hát ez fel sem merült.
Nem?
Ez egyszer sem merült fel, hisz az a cél, amiért dolgoztunk, azt tényleg csak az olimpia tudta beteljesíteni, úgyhogy az egy pillanatosan volt képben.
Át kellett ütemezni, gondolom, nagyon sok mindent. Mennyiben változott a felkészülésed? Igyekezted magad kihegyezni 2020-ra, sokakkal egyetemben, akkor jön a halasztás híre. Mennyiben kellett változtatni a felkészülése?
Hát általában az olimpiát megelőző pár hónap a legkeményebb a felkészülésben, úgyhogy én ott a többi versenytársammal ellentétben én ott behúztam a kéziféket, és azt a két hónapot szinte vitallázás nélkül hoztam le, és inkább a családommal voltam is.
Ne hülyéskedj!
Velük próbáltam eltölteni ezt az időt. Aha. A fizikai edzésemet teljesen természetesen folytattam, de hajóban nagyon ritkán ültem. Úgyhogy ott újra töltöttem a következő egy évre.
Bere Dzsombor, Tokió ezüstérmes, a vitolázó ezüstérmes a vendégem a VIP Páholyban. Zene után belefolytatom a beszélgetést.
VIP Páholy. Minden, ami sport. Itt a 90.9 Jazzin.
Drive the Bone és a Real Love forgott itt a Jazzy Rádióban az elmúlt percekben, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy hát ha igaz szerelem, akkor ezt nyugodtan mondhatjuk Bere Dzsomborra és a vitorlázásra, aki ugye, ha valaki most kapcsolódott volna be a mi beszélgetésünkbe, Dzsombor olimpiai ezüstérmet szerzett Tokióban. Igen ám, de ha már igaz szerelemről beszéltem Dzsombor és a vitorla kapcsán, akkor rögtön az az interjú jut eszembe, amiben azt mondta Dzsomborról, hogy elveszett a szeretet a vitorlázás iránt. Na, ezt hogy kell érteni?
Hát igen. Ezt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag csak a versenyzés volt nekem. És bármikor, amikor esetlegesen olyan alkalom van, hogy csak fel kell ülnem egy vitorlás helyőre, hogy élvezzük egy pillanatra a Balatont és a szépségét, én nem tudom megállni, hogy ne kezdjem el állítgatni a köteleket, meg ne kezdjem el állítani az összes vitorlát, hogy tökéletes formája legyen. Tehát ezt inkább szakmai általomnak hívnám.
Akkor az nem állja meg a helyét, ha azt mondom, hogy talán egy kicsit ez kiégés gyanús?
Nem kiégés gyanús, mert igazából amíg ebben élsz, és ez minden napod, ez olyan, mintha azért szörnyű ez, mert azért az embereknek a nagy többségének maga a vitorlázás ez egy hobbi. Ugye, és mindenki, aki vitorlásáján van, az mondjuk, hogy úgy élvezi a pillanatot. Nekem ez kőkemény munka volt az elmúlt 15 évben. Uh-huh. Szóval ez pontosan olyan, mintha meg lenne a lehetőséget, hogy ne üljbe többet az íróasztal mögé. Aha. Tehát az íróasztal se hiányzik mindenkinek, gondolom, amikor eljön a munkahelyéről. Hát nekem se hiányzik a vitorlásáján.
Már előjáróban utaltál rá, hogy azt előzetesen eldöntötted, hogy ez lesz az utolsó olimpiád, negyedik és egyben utolsó olimpiád, és rögtön célbaérkezést követően interjútban azt mondtad, hogy nincs az az Isten, hogy még egy olimpiára felkészülj. Elég sokat nélkülözött a családom, elég fontos éveket hagytam ki a gyermekeim életéből, most jött el az idő, hogy velük legyek és élvezzem az életet.
Hát ez a mondathoz sokkal többet nem tudok hozzárakni. Ez így van, és ez így is lesz.
Gyanítom, nem csak te élvezed, hogy otthon vagy sokat, hanem a srácok is, meg a feleséged is.
Így van, így van. Most például itt vagyok a Balatonparton, és nézem, hogy a kisfiam horgászik.
De te ott is laksz, ugye? Csopakon éltek, jól emlékszem?
A Felsőrsön lakunk, de Csopakon van az egyesületem. Úgyhogy igen, nagyon sok időt vagyunk itt.
Ha már Csopaknál tartunk, egészen elképesztő szeretettel fogadtak. Én néhány videót meg fényképet láttam csak téged az olimpia után Csopakon, a számodra rendezett ünnepségen. Nagyon jó volt látni, hogy mennyien vártak és mennyien örültek a te sikerednek.
Hát fantasztikus volt. Ilyen fogadtatásban még soha az életemben nem volt részem, és tényleg jó megosztani ezt az örömet másokkal. És egyébként nagyon sok értelme nincsen, úgyhogy örülök, hogy ennyi ember örült az én sikeremnek, és ha részben is, de a sajátjuknak is érezhetik, és érezték.
Szűk pátriátkádon kívül is, és amennyiben jártál, megsüvegeltek, megismertek az emberek? Vélelmezem, kaptál szeretetet Dögivel.
Így van, megismernek az emberek, de hát azért főleg itt a vitorlázáson belül. Itt hál' Istennek azért ez egy ilyen kicsit szűkebb kör, de főleg az volt jó látni, hogy a nálam idősebbek is mennyire örültek annak, hogy nekik is hasonló céljuk volt, amikor olimpiai osztályba vitorláztak, és ezt most én el tudtam érni nekik, így ők is a sajátjuknak érezték egy kicsit, és ez nagyon, ennek nagyon örültem.
Ha jól emlékszem, életed párja is vitorlázott, így ismerkedtetek meg, most már gyermekeid édesanyja és a feleséged is, jól tudom?
Így van.
Akkor
így
gyakorlatilag a kis túlzással a vízen jöttetek össze.
Hát majdnem csak.
és a hajóidat is legnagyobb szeretteidről, gyermekeidről és kedvesedről nevezted el? Mert hogy három hajód van, jól tudom?
Így van, hát több hajón volt az évek folyamán, de hát ez egyiket lecseréltem, eladtam, jobbakat sikerült beszereznem az évek folyamán. És igen, minden hajómnak van neve, már végigmentünk a családon, így van. Mindenkinek volt egy hajója, ami az ő nevével volt.
Családdal folytatjuk majd, természetesen bulvármentesen, csak annyit árul el majd Zsombor, amennyit szeretne, mert hogy Beret Zsombor, Tokió vitorlás ezüstérmese a vendégem a Vippáholyba. Zene után belejövök vissza.
Vippáholy! Minden, ami sport! Itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Mogyorósi Péter.
Vendégem pedig a tokiói olimpián vitorlázásban ezüstérmet szerző Beret Zsombor. Zsombor, segíts kérlek, mi kell ahhoz, hogy valakiből, nyilván rengeteg munka, rengeteg meló, de ezen kívül van-e olyan, hogy valamiféle alapképesség, készség kelljen ahhoz, hogy valakiből Isten igazából jó vitorlázó legyen?
Igen, hát alapvetően nem rossz, hogyha az embernek van tehetség és érzékre hozzá, de ez mind fejleszthető és tanulható dolog. Én úgy gondolom, hogy ez a tehetség az elején jön ki, igazán fontos, és a leges legvégén. A köztelévő idő az csak meló.
Azt mondod, hogy ezeket a képességeket lehet fejleszteni. Most lehet, hogy csacsiság jut eszembe, én 178 alacsony vagyok, te 20 centivel magasabb. Jobb az vitorlásként, ha valaki magasabb mondjuk, mint ha ilyen törpe, mint én?
Hát ha egy hajó osztályba versenyeznénk, akkor ez neked mínusz lenne, egyértelmű. De hál' Istennek többfajta hajó osztály van, és többfajta ága a vitorlázásnak, úgyhogy te is megtalálod a saját hajóosztályodat, ahol versenyképes lennél. Valószínű, hogy ellenem nem jönnél ki jól a párharcba.
Eszembe se jutna egyébként, csak úgy alapvetően érdekel, hogy mi kell ahhoz, hát most már van egy vitorlázó legendánk is, hát ha sokan kedvet kapnak. Apropó, te kik azok az emberek, akiktől te szakmailag, vitorlás szakmailag a hosszú-hosszú évek alatt a legtöbbet tanulhattad?
Ó, hál' Istennek szerencsés voltam, hisz nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, és volt, amikor önhibámon kívül szakadt meg egy-két kapcsolat, edzői kapcsolat, de alapvetően itt, hogyha a magyar szakemberekre gondolok, hogy talán Kelement Tamás, Zsigmond András nevét tudnám mondani, és akitől nagyon-nagyon nagy lendületet kaptam, és plusz magabiztosságot, az a mostani edzőm volt az olimpián, a lengyel Mateusz Kuznyerevic, aki egyébként 1996-ban ebben az olimpiai osztályban ő nyert, tehát olimpiai bajnok volt.
Uh-huh. Ugye ebben a hajóosztályban egyedül ülnek az emberek a hajóban. Egy veled készült interjúban te azt mondtad, hogy egyáltalán nem mindegy, akkor sem, ha egyedüli versenyző vagy, hogy milyen a személyiséged. Mert hogy te ismersz olyan egyébként remek vitorlásokat, akiknek az emberi oldalával, fogalmazunk szofisztikáltan, azért vannak problémák.
Hát így van, azért alapvetően ahhoz, hogy emberekkel dolgozhass, és így gondolok arra, hogy megfelelő edzőpartnereid legyenek, aha, ott alkalmazkodnod kell a csapathoz. És hogyha erre képtelen vagy, és nem tudsz beilleszkedni, akkor ez azt eredményezi a végén, hogy egyedül maradsz, és nem lesz kivel edzened, hisz nálunk talán ez az egyik legfontosabb, hogy olyan emberekkel tudjál edzeni a vízen, akik húznak téged előre, és folyamatosan jobb leszel. Ha csak egyedül köröznék, akkor attól nem fejlődnék.
Evidens, de akkor ezek szerint te ismersz olyan vitorlás sportolót, vagy sportolókat ad abszurdum, akik emberi hozzáállásuk miatt, fogalmazunk így, mondjuk előbb-utóbb nem volt edzőpartnere?
Így van, most az olimpián is volt egy ilyen, egy remek vitorlázó volt, gyakorlatilag 3-4 évvel az olimpia előtt abszolút esélyese volt ennek az Ágnernek az osztálynak, de pontosan a személyisége miatt kifogyott az edzőpartnerekből, és a végén már senki nem akart vele összeállni, úgyhogy ezzel elég nagy hanyatlásnak indult a kis karrierje.
Uh-huh. Ugye az elején azzal kezdtem, hogy a magyar vitorlásport legjobb olimpiai eredményét érted el Tokióban az ezüstérmeddel, túlszárnyaltad Detre Zsolt és Detre Szabolcs 1980-as bronzérmét, oda akarnék kiukadni, hogy gondolod, hogy látod, milyen jövője van a magyar vitorlázásnak?
Én úgy gondolom, hogy jó, attól függetlenül, hogy nincsen tengerünk a Balaton, illetve a tavaink az elég jó alapot adnak a vitorlázáshoz. Tehát, hogyha itt annyira változó a szél Magyarországon, meg a tavainkon, hogy ez egy olyan képesség, amit a tengeren viszont nem lehet összeszedni. Tehát abban a pillanatban, hogyha esetleg van egy ilyen futam, amiben nagyon sokat változik a szél, abban igenis a magyar vitorlázók jobb. Természetesen a tengeri vitorlázók meg az igazi tengerek körülmények lesznek jobbak, de én úgy gondolom, hogy azok a körülmények könnyebben tanulhatók, mint ez a kiszeles érzés.
Uh-huh. Azt már megbeszéltük, hogy elhatároztad, eldöntötted, ez Tokiói volt az utolsó olimpiád. Ez egyben azt is jelentheti, hogy versenyen, akármilyen, bármilyen versenyen, te már nem ülsz hajóba többet?
Egyáltalán nem. Ugye a hajóosztályom az továbbra is élni fog, és jövőre tervezem, hogy Európa-bajnokságra, illetve világbajnokságra itt Európán belül, ha időben engedi, már pedig úgy fogom csinálni, hogy engedje, versenyezni fogok, illetve szintén más hajóosztályokban is szeretnék versenyezni, és imádom a versenyzést.
És az időd további részében, amit nem a családdal töltesz, átadod a tudásod? Fiataloknak, gyerekeknek terve van, hogy srácokkal foglalkozz?
Így van, most már lassan az elmúlt fél évben ezen dolgozom, hogy kidolgozzak egy olyan rendszert, amivel talán a leghatékonyabban tudom átadni azt a tudást és azt a tudásbázist, amivel rendelkezünk. Úgyhogy erre még pár hetet várni kell, hogy ez publikus legyen, de gőzerővel dolgozom, így van.
És akkor mikortól prognosztizálod, hogy teljes lendülettel elindulsz ezen az úton?
Ez biztos, hogy így lesz. Tehát ez már tudja, hogy így lesz.
Na jó, csak mikortól? Jövőre?
Nem, én már gyakorlatilag a klubomnak a vezetését is át fogom venni. Az idei évtől egy hónapon van még a szakmai irányítását. Uh-huh. És emellett szeretnénk egy mások, nem csak a klubtagjaink számára elérhető programot biztosítani, amit igenis a magyar vitorlázás profitálni tud.
Eltelt jó néhány hét most már Tokió óta, sikerült teljesen kipihenni magad és regenerálódnod?
Hát igen. Igen, hát az első hét volt talán a legkeményebb a hazaérkezésem után.
Keményebb? Hogy?
Hát abból a szempontból, hogy nem nagyon volt időm pihenni. Úgyhogy meg azt is tudni kell, hogy én nagyon jó mindig, tehát ha bármilyen felkérés volt, én ezeket mindet elutasítottam az olimpia előtt, és nem válaszoltam senkinek, és most ezeket az igényeket szeretném most kielégíteni teljes mértékben. Úgyhogy most mindenki, aki kérdez, vagy szeretne tőlem bármit, azt most megkapja.
Én nagyon bízom benne, hogy a Jazzy Rádió hallgatóinak igényét veled kapcsolatban kielégítetted, és elmeséltél minden olyan fontos dolgot sportkarrieredről, amire kedves hallgatók kíváncsiak. Bered Zsombor, Tokió vitorlázó ezüstérmese tisztelt meg a VIP-páholyban ma. Zsombor, nagyon köszönöm, mint ahogy nagyon sok sportszerető magyar nevében köszönjük azt a rengeteg klassz élményt, amit szállítottál nekünk világ és Európa bajnokságokon, ma meg az olimpiákon. Úgyhogy sok sikert neked a továbbiakban, vízen és szárazföldön egyaránt. Köszönöm még egyszer, hogy megtiszteltél.
Én is köszönöm a meghívást. Szép napot mindenkinek.
Neked is, Zsombor. Önöknek pedig megtisztelő figyelmüket köszönöm. Ha és amennyiben idejük engedi és kedvük is van, akkor tartsanak velem mához egy hétre. Akkor is a víz és a hajó lesz a téma, csak egy kicsit más aspektusból, mert hogy Csipes Tamara, kétszeres olimpiai, világ és Európa bajnok kajakozó lesz a vendégem itt a VIP-páholyban. Most búcsúzom, megköszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket. Elköszönt át az elmúlt óra szerkesztő műsorvezetője, Magyarorsi Péter. További nagyon kellemes vasárnapot. Vigyázzanak magukra, és találkozzunk mához egy hétre, délután 5-től vasárnap, itt a Jazzy Rádióban.